Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista Portfolio podcastje március 11-én hétfőn. A műsor első részében a növekvő munkanélküliségi rátáról és a csökkenő foglalkoztatottságról lesz szó. A kérdés, hogy mi lesz így a munkavállalók érdekérvényesítő képességével, illetve a bérekkel.
Egy szakképzett munkavállalónak továbbra is meg lesz az alkupozíciója. Nyilvánvalóan a makrogazdaság általános helyzete azért imitálja, hogy mekkora ez az alkupozíció. Tudjuk azt, hogy a munkavállalók például, amikor mondjuk 2024-ben bérigényel áll elő, vagy csak a fejében gondolkozik azon, hogy milyen fizetésemelést szeretne elérni, akkor ugye visszafelé tekinget, és azt mondja, hogy hát tavaly majdnem 18% volt az infláció, én szeretném, hogyha a munkaadóm ezt teljes egészében kompenzálna. A munkaadó meg ugye előre tekint, és azt mondja, hogy ó, hát idén csak 4-5% lesz az infláció, és valahol a kettő között kell majd megállapodni a két félnek.
Vendégünk Trippon Mariana, a CIP Bank vezető elemzője. A második részben az építőipari termelés hatékonyságáról kérdezzük Futó Pétert, a Portfólió ingatlanpiaci elemzőjét. Magyarország ugyanis a sereghajtók között van ebben a tekintetben Európában. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 11-én. Az elmúlt hónapokban meglehetősen csalódást keltő munkanélküliségi és foglalkoztatottsági adatok érkeztek Magyarországról. Mostanra a munkanélküliségi ráta olyan szintet ért el, mint a Covid-válság idején, és felmerül a kérdés, hogy újból csökkenhet-e a dolgozók alkupozíciója, amely egyébként az elmúlt bő egy évtizedben javult, és csökkenhet-e ezek miatt a béremelkedés dinamikája. Itt van velünk a telefonban Trippon Mariann, a CIP Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A legfrissebb adatok szerint 4,6%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta, úgyhogy volt ez 3% közelében is korábban. A foglalkoztatottak száma 37 ezer fővel csökkent a november-januári időszakban. Mindent magyarázhatunk a recessziós időszakkal, vagy akár azzal, hogy 2023 utolsó negyedévében a GDP nem volt éppen fényes.
Teljes egészében magyarázható a nagyon gyenge gazdasági aktivitással szerintem is az, amit a munkaerőpiacon látunk. Az elmúlt negyed években lassabb, fokozatosan, de a recesszió, a visszaeső gazdasági aktivitás a munkaerőpiacra is begyűrűzött, és ennek köszönhető az, hogy a 2022 második negyedévében látott történelmi mélypontról, amikor tényleg 3% közelében volt a munkanélküliségi ráta, a november-január három hónap átlagában már 4,6%-on voltunk, és ahogy említetted, elkezdett csökkenni a foglalkoztatottság, elkezdett megemelkedni a munkanélküliség, de azt nagyon fontos látni, hogy azért ez mérsékelt romlás. Tehát semmiképpen nem összeomlásról beszélhetünk, nem arról van szó, hogy satúféket nyomott a munkaerőpiac, és tömegesen bocsátják el az embereket. Egész egyszerűen a gyenge gazdasági aktivitás ezen a területen is, mint minden más területen érezteti a hatását.
Sokat beszéltünk az elmúlt években arról, hogy feszessé vált a munkaerőpiac. Ez a jelző, ez a feszesség még alkalmazható-e a hazai munkaerőpiacra, és ha nem, akkor ez mit jelent?
Továbbra is alkalmazható, én azt gondolom. Igaz, másik oldalról azt is kijelentetjük, hogy az elmúlt időszakban fokozatosan enyhültek a feszességek, de továbbra is egy nagyon erős munkaerőpiacról beszélhetünk, tehát bár a 4,6%-on szörnyűködünk, és azt mondjuk a csalódáskeltő adat, azért ez a szám összesen hasonlítható azzal, amit a korábbi recessziós periódusokban látunk, amikor tartósan, nagyon magas szinten, akár két szemjegyű tartományban volt a munkanélküliségi ráta. Itt azt kell látnunk, hogy az elmúlt évek sokjaiba a munkaerőpiac egy nagyon-nagyon kifeszített állapotba került bele, tehát a Covid, a háború, a globális lassulás sokki előtt egy nagyon-nagyon-nagyon erős munkaerőpiac volt, amikor nagyon alacsony volt a munkanélküliségi ráta, nagyon sok üres álláshely volt, és gyakorlatilag egy őremenő küzdelem folyt a képzett munkavállalókért. országok, ágazatok, cégek között. Ezek a feszességek enyhültek, de nem tűntek el. Egyébként nagyon érdekes az, hogy ez nem csak nálunk látszik ez a folyamat, hogy a recesszió vagy a lassulás ellenére stabil maradt a munkaerőpiac, hanem globálisan is és a fejlett gazdaságokban is igaz. Tehát ha körülnézzünk az Euróvezetben, történelmi mélyponton van még mindig a munkanélküliségi ráta. Az Egyesült Államokban igaz, hogy februárban picit megugrott a mutató 3,9%-ra, de még mindig stabil és relatív erős foglalkoztatási helyzetet mutatnak a számok, aminek összetett okai vannak. Az egyik ok, amit már mondtam, az, hogy egy nagyon erős állapotban nézett szembe a válsággal a munkaerőpiac itthon és külföldön is. A másik pedig valószínűleg a COVID utóhatásával hozható összefüggésbe, hogy amikor a COVID első hulláma, majd második hulláma után gyakorlatilag leállt az élet, akkor nagyon sok munkaadó első reakcióként szélnek keresztette a munkatársait, és utána rájött arra, hogy a szélnek keresztett leépített munkaerőállományt iszonyatosan nehéz, ha nem lehetetlen, és nagyon-nagyon drága visszaépíteni. Ezért most, amikor jött az újabb sok, az újabb lassulás vagy a recesszió, akkor a munkaadók is másképpen reagáltak, és első fázisban nem elbocsátásokkal alkalmazkodtak, hanem megpróbálták a munkaerőállományt egyben tartani, mondjuk a toborzást takaréklángra venni, az üres, megüresedett pozíciókat nem betölteni. Tehát ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy kisebb sebekkel vészelt át a munkaerőpiac az elmúlt időszak sokjait, mintsem azt esetleg a sokok előtt nagyon sokan gondolhattuk volna.
Korábban arról is lehetett hallani, hogy azért nem tud tovább csökkenni a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mert a szabad munkaerő kapacitás nem biztos, hogy ugyanott él, vagy ugyanott lakik, ahol szükség lenne szabad munkaerőre. Mit látsz most 2023-24 fordulóján? Biztos, hogy minden szabad munkaerő kapacitás hadrafogható, vagy ezek a problémák, amiket korábban azonosítottunk, ezek továbbra is fennállnak?
Ezek továbbra is fennállnak, tehát amikor azt mondjuk, hogy a főszámok alapján stabil a munkaerőpiac, de enyhül a munkaerőpiac feszessége, akkor ez a gazdaság egészére igaz. Viszont, hogy egy picit a számok mögé nézzünk, akkor nagyon nagy eltéréseket látunk ágazatok és régiók között is. Hogyha régióként nézzük a munkanélküliségi rátát, akkor azt látjuk, ami nem meglepő, és mindannyian tapasztaljuk, illetve évek óta jellemző, hogy például Budapesten, a Közép-Dunántúli régióban 2% körüli vagy az alatti a munkanélküliségi ráta, tehát a teljes foglalkoztatottságon bőven túl vagyunk. Miközben, hogyha elmegyünk Észak-Magyarországra például, akkor ott 7% feletti munkanélküliségi rátát látunk. Tehát van munkanélküliség, van munkaerőhiány, csak földrajzilag nem ugyanott. Ezt nevezzük földrajzi surlódásoknak, amit ugye egyik napról a másikra rendkívül nehéz áthidalni. Másik oldalról a különböző ágazatokban is különbözőek a tendenciák, és a különböző ágazatokban dolgozó cégek különböző problémákkal szembesülhetnek. Ugye az építőipar, ami nagyon-nagyon gyatran teljesített a tavalyi évben, az építőiparban egyértelműen csökkent a munkaerőpiacnak a feszessége, érezhetően csökkent az üres álláshelyek száma például. Viszont vannak olyan ágazatok, például az adminisztratív munkakörök, vagy a saját ágazatom a pénzügy, ahol az üres álláshelyek aránya még mindig magas maradt. Tehát két arcú a magyar munkaerőpiac, van, ahol munkaerőhiány van, van, ahol viszont nincsen munkaerőhiány, és egészséges a munkaerőpiac, és ezeket a surlódásokat rövid távon nagyon-nagyon nehéz áthidalni. Egyik pillanatról a másikra nem lehet egy észak-magyarországi munkanélkülit mondjuk a Nyugat-Dunántúlon alkalmazni. Egyrészt a földrajzi távolság miatt, másrészt pedig nem biztos, hogy annak a munkanélkülinek vagy inaktívnak, akit beszeretnék integrálni a munkaerőpiacra, vagy szeretnénk, hogyha növelné a munkaerőállományt, megvan az a képzettsége, azok a készségei, skilljei, amelyek alkalmasát teszik arra, hogy munkát vállaljon és aktív munkavállalóvá váljon. Van munkaerőtartalék Magyarországon, ugye a hivatalos kommunikáció szerint 300 ezer fős munkaerőtartalék azonosítható. Én azt gondolom, hogy ennek rövid távon nagyon kicsi része, néhány tízezer ember, aki rövid távon azonnal bevonható a munkaerőpiacra, és valószínűleg van még néhány tízezer, aki átképzéssel és különféle programokkal egy kicsit hosszabb időtávon bevonható a munkaerőpiacra majd, de ez sok pénz, idő, különféle programok kellenének, tehát semmiképpen sem egyik pillanatról a másikra valósulhat ez meg. Egyik oldalról, másik oldalról pedig a demográfia, mint gyakorlatilag minden Európában európai országban, nálunk is nagyon ellenünk dolgozik, mert a munkaképes korú lakosság folyamatosan csökken. A következő 10 évben azért éves szinten 25-30 ezer munkaképes korú, ma még munkaképes korú munkavállaló esik ki a munkaerőpiacról, amit mindenképpen pótolni kell majd, és láthatólag az aktivitási ráta emelése, vagyis az inaktívaknak a beintegrálása, az azért korlátokba ütközik, vagy rövid távon nem megy annyira dinamikusan, mint amire szükség lenne.
És amíg várunk erre a munkaerőtartalékra, itt jönnek képbe a szakképzett külföldi munkavállalók, jól gondolom?
Így van, a szakképzett külföldi munkavállaló kontrollált körülmények között elengedhetetlenek ahhoz, hogy a munkaerőpiac nagyjából egyensúlyban legyen, vagy pótolni lehessen például a kieső munkavállalókat, de teljes egészében ők sem tudják, azért látjuk a híreket, hogy nem 100 000 számban érkeznek a külföldi munkavállalók, illetve ők ugye meghatározott ágazatokban, meghatározott cégekhez érkeznek, tehát hogyha mondjuk a feldolgozóiparba érkezik kontrolláltan néhány 10 000 külföldi munkavállaló, az mondjuk más ágazatokban nem fogja megoldani a munkaerőhiányt. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy Magyarországon előre tekintve a következő évekre továbbra is egy feszes munkaerőpiaccal és a képzett munkaerő hiányával kell együtt élnie a munkaadóknak, a vállalatoknak, és ezt a problémát kezelniük kell majd, illetve ez egy olyan kihívás, amivel meg kell küzdeniük.
Akkor ezek szerint nem kell attól tartani, ami egyébként egy pozitív fejlemény volt az elmúlt bő egy évtizedben, hogy megbecsültebbek lettek a munkavállalók, és talán jobban tudtak érdeket érvényesíteni a saját bérükkel kapcsolatban. Tehát ezek szerint, amit elmondtál, nem kell attól tartani, hogy ezek a viszonyok változnak azáltal, hogy kicsit romlottak a munkaerőpiaci adatok.
Nem, én azt gondolom, hogy a munkavállalóknak az alkupozíciója drasztikusan semmiképpen sem fog romlani a következő időszakban. Egyrészt ugye rövid távon arra számítunk, hogy azért a magyar gazdaság fokozatosan kikecmereg a gödörből, és az év során folyamatosan élénkül majd a gazdasági aktivitás, tehát a munkaerő kereslete sem fog drasztikusan és tartósan visszaesni, sőt erősödhet is bizonyos ágazatokban, ahogy újra dinamizálódik a gazdaság, és alapvetően azok a tényezők miatt, amiket korábban említettünk, én azt gondolom, hogy egy szakképzett munkavállalónak továbbra is meg lesz az alkupozíciója. Nyilvánvalóan a makrogazdaság általános helyzete azért limitálja, hogy mekkora ez az alkupozíció. Tudjuk azt, hogy a munkavállaló például, amikor mondjuk 2024-ben bérigényel áll elő, vagy csak a fejében gondolkozik azon, hogy milyen fizetésemelést szeretne elérni, akkor ugye visszafelé tekinget, és azt mondja, hogy hát tavaly majdnem 18% volt az infláció. Én szeretném, hogyha a munkaadóm ezt teljes egészében kompenzálna. A munkaadó meg ugye előre tekint, és azt mondja, hogy ó, hát idén csak 4-5% lesz az infláció, és valahol a kettő között kell majd megállapodni a két félnek. Egyébként az idei évben mi azt gondoljuk, hogy a nominális keresetek a tavalyi 14%-ot valamivel meghaladó növekedési ütem után körülbelül 10%-kal nőhetnek majd, ami azért a tavalyi reálbércsökkenéshez képest idén egy nagyon erőteljes 5-6% közötti reálbér dinamikát jelent az átlagos munkavállaló számára.
Nagyon szépen köszönjük. Tripon Mariannal, a CIP Bank vezető elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
A héten egy igazán fontos adat érkezik, a februári amerikai infláció. A piac most azt találgatja, hogy mikor kezdődhet el a Fed kamatcsökkentése, és bár a júniusi kezdésre vonatkozó várakozások szilárdnak tűnnek, de egy meglepő inflációs adat módosíthat ezen, ami pedig nyilván heveső piacmozgásokkal járna. Ezen kívül az amerikai kiskereskedelmi adatot érdemes még megemlíteni, szintén ugyanezen okok miatt. És egy nagyon fontos adalék ezen a héten az amerikai óraátállítás miatt a szokottnál korábban érkeznek magyar idő szerint az adatok, 2:30 helyett most 2:30-kor fogják közé tenni ezeket az adatokat.
Az építőipar egy rendkívül fontos ágazat Magyarországon, persze más európai országokban is, viszont hogyha a szektor teljesítményét nézzük, akkor ez tavaly csökkent itthon, miközben a hatékonysága, amely gyakorlatilag a termelési érték és a foglalkoztatottak számának hányadosa, az egyik legalacsonyabb Magyarországon uniós összevetésben, hogy ez miért van így és mi lehet a megoldás. Arról Futó Pétert, a portfólió ingatlan piaci elemzőjét kérdezzük, aki itt is van a stúdióban. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Magyarország ugye túlesett egy 4/4 éven át tartó recessziós időszakon, és volt egy visszapattanás, de a tavalyi negyedéves GDP nem volt túl erős. Mit láthatunk ennek tükrében az építőiparban?
Igen, a gazdaság teljesítménye általában szorosan összefügg az építőipar teljesítményével is, és hát ez nem volt másként a tavalyi évben Magyarországon sem. Ahogy a gazdaság gyengén teljesített, az építőiparban is azt láttuk, hogy volt egy visszaesés. A tavalyi évben egyébként uniós szinten is csökkent az építőipari termelés, mintegy 2,5%-kal, viszont magyarországi szinten a összehasonlító árakon mintegy 5%-kal volt kisebb az ágazat teljesítménye, mint 2022-ben. Ez egyébként 7387 milliárd forintot jelentett, és hát ha az ágazaton belül is szétbontjuk, vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a lakásépítéseknél ez a visszaesés erősebb volt, de például a logisztika, illetve az ipari gyárépítések terén még növekedés is történt, és hát területi szinten is ez megmutatkozott. Budapest és a közép-magyarországi régió enyhén növekedni tudott, ugyanakkor az összes többi régióban visszaesés volt mérhető, ennek mértéke a legtöbb esetben néhány százalékos volt év per év alapon, ugyanakkor például Nyugat-Dunántúlon ez már a 10%-ot közelítette, és arányait tekintve a Dél-Dunántúl volt a legnagyobb vesztese a tavalyi évnek, ahol több mint negyedével csökkent egy év alatt az építőipar teljesítménye.
Hányan dolgoznak ebben az iparágban Magyarországon, nem csak a dolgozók konkrét számára vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy az összes foglalkoztatott arányában ez mit jelent?
Magyarországon 2022-es a legfrissebb adat erre vonatkozóan, akkor nagyjából 380 ezer munkahely kötődött az építőiparhoz. Ez egyébként az összes foglalkoztatottnak nagyjából 7,5%-át tette ki. Ez, ha megvizsgáljuk különböző uniós országokban, akkor nem egy kiugró érték, valamivel az átlag felett van, de például a balti államokban, Észtországban, Litvániában ez a 8%-ot is közelíti, vagy el is éri. Jellemzően a nyugat-európai és a dél-európai országokban ez valamivel alacsonyabb, ott akár ilyen 5-6%-ot tesz csak ki, de vannak természetesen ott is kivételek, például Szlovákiában ez kevesebb, mint 6%, Ausztriában viszont a 7%-ot közelíti.
Azért is kérdeztem ezt, mert írtál egy elemzést a portfólióra ezzel kapcsolatban, és ott említést tettél az építőipar hatékonyságáról, amely nem független attól, hogy hányan is dolgoznak a szektorban. Mit mutatnak ezek a számok?
Az építőipar hatékonyságát többféleképpen is lehet nézni, akár a GDP arányában számított teljesítményét, de például, ahogy te is említetted, az egy foglalkoztatottra jutó építőipari beruházás érték is egy ilyen. Mi most itt a cikkben az EVOSZ felmérése alapján ezt vizsgáltuk meg, és hát azt az eredményt kaptuk, hogy a magyar építőipari teljesítmény az jelentősen elmarad az uniós átlagtól, a nyugat-európai országoktól pedig még inkább. Az unió élvonalához tartozó Belgium, Hollandia, Svédország vagy Finnországban például az egy építőipari foglalkoztatottra jutó beruházás érték eléri a 200 ezer eurót, miközben Magyarországon ennek kevesebb, mint negyede 50 ezer euró alatt marad. És hát itt is nagyon nagy szakadék van az egyes országok között. A már említett élvonal mellett például a legnagyobb gazdaságok, Németország, Franciaország egyfőre jutó értéke is 180 ezer euró körül van. Olaszország, Spanyolország már valamivel alacsonyabb, 100-120 ezer euró körül, és hát ahogy a kelet-európai országok felé megyünk tovább, ott is kettő részre bontható a kelet-európaiak csoportja, például Észtország, Csehországban ez még eléri a 70 ezer eurót, aztán ezt követi Szlovákia, Szlovénia, Litvánia, de még ott is 50 ezer felett van, és hát bár nem volt bent minden ország ebben a felmérésben, 20 országot vizsgáltunk egyébként meg, ebből a 20 országban Magyarország a 19. helyen áll, egyedül Bulgáriát előzi meg.
Mi állhat e mögött? Tehát, hogy itt azt kell nézni, hogy mennyit keresnek az egyes országban az építőiparban dolgozók, vagy csak azt kell nézni, hogy a végtermék, a produktumot milyen értéken adják el például. Tehát hogy kell ezt kontextusba helyezni?
Igen, itt feltehetően összetett adatokból jön ki a végeredmény. Nyilván számít az, hogy az egyes beépített termékek milyen jellegűek, milyen technológiát képviselnek, annak milyen piaci értéke van. Tehát nyilván, ahogy mondtam az elején, itt sokféle módon lehet összehasonlítani az egyes országokat. Nyilván egy nyugat-európai vagy észak-európai országban egy, tegyük fel mondjuk egy új építésű lakás, vagy akár egy irodaházba is, elképzelhető, hogy magasabb műszaki tartalmat építenek be, mint nálunk. Ugyanakkor ennek ellenére azért érdemes megnézni ezt az összehasonlítást.
Vannak esetleg olyan strukturális problémák Magyarországon az építőipari szektorban, amiket sikerült azonosítani, és ha igen, akkor van-e ezeknek valamilyen megoldásuk?
Egyik nagy problémája a hazai építőiparnak az, hogy viszonylag elaprózott, tehát nagyon sok kisvállalkozás, mikrovállalkozás dolgozik benne. Itt akár 3-4 fős kis cégekre kell gondolni, és hát ezek a cégek méretükből adódóan nem feltétlenül tudják a legújabb technológiákat alkalmazni, hiszen anyagilag sem engedhetik meg maguknak ezeket a fejlesztéseket. Ugyanakkor látni kell azt, hogy a következő 2-3 évben ahhoz, hogy a magyar építőipar felzárkozzon Európához, Nyugat-Európához, nagyon komoly fejlesztésekre és saját beruházásokra van szükség a cégek esetében, és hát még szerencsésebb, hogyha ehhez akár kormányzati források, pályázatok útján is rendelkezésre állnak. Szintén fontos, hogy a vállalkozások részt vegyenek aktív felnőttképzési programokban. Nyilván az új technológia új készségeket igényel, és hát ezeket meg kell tanulni az ott dolgozó szakembereknek. Törekedni kell arra is, hogy a szerződéskötést megelőzően megfelelő versenyeztetés történjen a kivitelező cégek között, hiszen ez is növeli a hatékonyságot, illetve a digitalizáció az, ami egyre inkább az építőiparban is meg kell, hogy jelenjen. Itt gondolhatunk akár a hazai BIM folyamatoknak a felerősítésére, ami már akár a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át a végső megvalósításig folyamatosan hatékonyabbá tudja ezt tenni. Ezen kívül szintén növelhető hatékonysága a jobb szervezés, jobb menedzsment módszerek által ezt akár már az oktatásba is be lehet emelni, és hát még egy fontos dolgot érdemes kiemelni, ez pedig az adatok elemzése, hiszen akkor lehet növelni a hatékonyságot, ha látják azt a szereplők, hogy hol lehet javítani, ehhez pedig adatokra van szükség, és az adatok elemzésére van szükség, hogy ezek kiértékelése után növekedni tudjon a hatékonyság. Ezekről a kérdésekről egyébként sokkal részletesebben is beszélnek majd a szakértők a március 21-i portfólió építőipar konferencián, úgyhogy akit érdekel a téma, annak ajánljuk ezt a rendezvényünket.
Az elmúlt percekben Futó Péterrel, a portfólió ingatlanpiaci elemzőjével beszélgettünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.